Kérem szépen, rugalmasságtani alapfogalmakkal kezdünk. Annál is inkább, ezek azért fontosak, mert itt mondjuk meg azoknak a szavaknak, fogalmaknak az értelmét, amit később folyamatosan használni fogunk. Tehát az nyilvánvalóan tetszenek tudni, hogy a rugalmasságtan, a szilárdságtannak egy részterülete, tehát először majd a szilárdságtani fogalmakat is átismételjük. Tehát egy római 1-es fejezetnek tekintsük ezeket a rugalmasságtani alapfogalmakat. Tehát kezdjük azzal, hogy mi is a szilárdságtan. Tehát szilárdságtan. A terhelés előtt és terhelés után is tartós nyugalomban lévő, tehát a terhelés előtt és terhelés után is tartós nyugalomban lévő, alakváltozásra képes testeknek a kinematikája, dinamikája és anyagszerkezeti viselkedése. Tehát a terhelés előtt és terhelés után is tartós nyugalomban lévő, alakváltozásra képes testeknek a kinematikája, dinamikája és anyagszerkezeti viselkedése. Tehát kinematikája, dinamikája és anyagszerkezeti viselkedése. Ez egy tömör definíció, ebben a tömör definícióban előfordul egy csomó olyan szó, ami magyarázatra szorul. Hol tetszett elveszteni a fonalat? Le van írva? És anyagszerkezeti viselkedése. Tehát menjünk akkor végig a definícióban szereplő fogalmakon. Terhelés. Ezt a szót nyilván már a korábbi tanulmányokban is többször használták, vagy gyakran előfordult. Van-e valaki, aki tudna erre mondani egy értelmes definíciót? Mi az, hogy terhelés? A terhelést általában ismerni szoktuk, vagy valami úton, módon igyekszünk meghatározni. Igaz? Tehát terhelésre azt lehet mondani, hogy az általunk vizsgált rendszerhez nem tartozó testekből vagy testekről származó hatás. Tehát származó, ismert nagyságú hatás. Tehát terhelés az általunk vizsgált rendszerhez, vagy zárójelben a rendszer helyett mondhatnánk azt is, hogy testekhez nem tartozó testekről származó, ismert nagyságú hatás. Ez egy picit nyakatekertnek tűnik, hogyha megpróbálnák lefordítani azokra a szavakra, amiket mechanikában használtak, még egyszer mondom, az általunk vizsgált rendszerhez, zárójelbe testekhez nem tartozó testekről származó ismert nagyságú hatás. Tehát, hogyha ezt próbálnánk mechanika nyelvére lefordítani, akkor mit mondanánk? Hogy ez egy ismert külső erőrendszer. Mert a testek közötti hatásokra mondtuk azt, hogy ezek erőhatások. Igaz? Tehát a terhelésre a mechanika nyelvén azt mondanánk, hogy egy ismert külső erőrendszer. Lustaságból az erőrendszer helyett egy nagy ért írok majd elég gyakran. Tehát a terhelés az egy ismert külső erőrendszer. A definícióban a terhelés után az következett, hogy tartós nyugalomban lévő. Hát nézzük meg a tartós nyugalomban lévő kifejezésnek a jelentését. Most hétköznapi értelemben, ha valami tartós nyugalomban van, arra hát azt szoktuk gondolni, hogy nem nagyon vonzok hosszabb időn keresztül. Most bennünket persze az érdekel, hogy mi ennek a feltétele. Tehát nem a definícióját adjuk meg a tartós nyugalomnak, mert azt csak ilyen homályosan tudnánk rá valamit mondani, hanem nézzük meg a feltételeket. Két feltétele van a tartós nyugalomnak. egy dinamikai feltétel és egy kinematikai feltétel. Tehát a dinamikai feltétel az, hogy a testre ható erőrendszer egyensúlyi legyen. Tehát egy test vagy egy testekből álló rendszer akkor van tartós nyugalomban, hogyha rá egyensúlyi erőrendszer hat. A kinematikai feltétel pedig az, hogy ennek a testnek úgy kell megtámasztva lennie, hogy ne legyen képes merev testszerű mozgásra. Tehát megtámasztás, kinematikai feltétel. Tehát a megtámasztásnak meg kell akadályoznia a testnek a merev testszerű mozgását. Tehát meg kell akadályozni a megtámasztásnak, a testnek a merev testszerű mozgásokat. Én szépen az, hogy mi a merev testszerű mozgás, ezt most nem részletezzük, ezzel mozgástanba vagy dinamikába már a BSC tanulmányaik során foglalkoztak. Menjünk tovább a definícióban szereplő szavakon. Következő az volt, hogy alakváltozásra képes. Nézzük meg, mi az alakváltozás. Tehát alakváltozáson azt értjük, hogy a testpontjai terhelés hatására elmozdulnak egymáshoz képest. Tehát a testpontjai egymáshoz képest terhelés hatására elmozdulnak. Tehát alakváltozásról abban az esetben beszélünk, hogyha a testpontjai terhelés hatására egymáshoz képest elmozdulnak, és ennek következtében a test anyagi, geometriai alakzatai megváltoznak. Tehát a testpontjai terhelés hatására egymáshoz képest elmozdulnak, és ennek következtében a test anyagi, geometriai alakzatai megváltoznak. Most itt anyagi, geometriai alakzaton a következőket kell érteni. Tehát olyan hosszaknak, szögeknek, felületeknek és térfogatoknak a megváltozását, amelyek a test anyagi pontjaihoz kötöttek. Tehát valami olyasmire kell gondolni, hogy rákaristolunk a testre vonalakat, a vonalak szögeket zárnak be, kijelölünk felületeket rajta, vagy megnézzük az egész testnek a területét, működik a terhelés, deformáció jön létre, a pontok elmozdulnak, nyilván a geometriai alakzatok pontja is elmozdulnak, ezért a hosszak megváltoznak, szögek megváltoznak, felületek megváltoznak, illetőleg térfogatok megváltoznak. Tehát az anyagi jelző ez erre utal, hogy a test anyagi pontjaihoz kötött geometriai alakzatokról van szó. Tehát anyagi, geometriai alakzatok megváltozásáról van szó, tehát hosszaknak, szögeknek, felületeknek és térfogatoknak a megváltozásáról. Definícióhoz kanyarodjunk vissza, tehát alakváltozásra képes testeknek a kinematikája. Tehát nem általában kinematikáról, hanem kinematikáról a szilárdságtanban beszélünk. Tehát a kinematika a szilárdságtanban leírja a terhelés hatására bekövetkező elmozdulásokat és alakváltozásokat. Tehát a kinematika a szilárdságtanban leírja a terhelés hatására bekövetkező elmozdulásokat és alakváltozásokat. Dinamika a szilárdságtanban. Tehát megint nem általában beszélünk a dinamikáról itt, hanem dinamikáról a szilárdságtanban beszélünk. Dinamika a szilárdságtanban leírja a terhelés hatására a testben fellépő belső erőrendszert. Tehát kérném szépen, hogyha valahol eltetszenek veszíteni a fonalat, vagy valamit nem tudnak leírni, szóljanak, ismétlünk. Jó? Tehát igen? Elmozdulásokat, alakváltozásokat. Tehát a második dinamika a szilárdságtanban leírja a terhelés hatására a testben fellépő belső erőrendszert. Tehát dinamika a szilárdságtanban leírja vagy megadja a terhelés hatására a testben fellépő belső erőrendszert, és az anyagszerkezeti viselkedés pedig azt jelenti, hogy ismerjük, vagy meg tudjuk adni az alakváltozások és a belső erőrendszer közötti kapcsolatot. Tehát az anyagszerkezeti viselkedés pedig megadja az alakváltozások, a terhelés hatására bekövetkező alakváltozások, és ugyanannak a terhelésnek a hatására bekövetkező, vagy fellépő belső erőrendszer közötti kapcsolatot. Tehát az anyagszerkezeti viselkedés az mindig az alakváltozások és a belső erőrendszer közötti kapcsolatot adja meg, vagy jelenti a szilárdságtanban. Mint ahogy a korábbi mechanika tantárgyakban sem valóságos testeket, valóságos szerkezeteket, valóságos alkatrészeket vizsgáltunk, így sem azokat fogunk, hanem testmodellekkel fogunk dolgozni. Tehát nem valóságos szerkezeti elemeket vizsgálunk, nem valóságos alkatrészeket vizsgálunk, hanem modelleket vizsgálunk. A testmodell az egy olyan idealizált tulajdonságokkal rendelkező test. Tehát a testmodell az egy olyan idealizált tulajdonságokkal rendelkező test, amely a valóságos testnek a vizsgálat szempontjából lényeges tulajdonságait tükrözi. Tehát a testmodell az egy olyan idealizált tulajdonságokkal rendelkező test, amely a valóságos testnek a vizsgálat szempontjából leglényegesebb tulajdonságait tükrözi. És kérném szépen, ugyan szó volt már róla, de mégis nyomatékkal fölhívnám a figyelmet, hogy mi itt testekről fogunk beszélni, általában a mérnöki gyakorlatban nem testekről beszélnek, hanem szerkezetekről, meg alkatrészekről. Ez a test, ezt általánosan jelöl akármiféle gépszerkezetnek, vagy akármiféle bármilyen szerkezetnek egy elemét. Tehát a test az valamiféle alkatrész. Vagy szerkezeti elem. Tehát ez, hogy test, ez annyira általános, hogy ebbe minden belefér, azért nem nevezzük néven, hogy milyen szerkezeti elemről, vagy milyen alkatrészről van szó. Tehát kérném szépen, hogyha a test modellre visszakanyarodunk erre a definícióra, akkor tetszenek azt látni, itt megint tessen akar a figyelni, minden szónak a definícióban jelentősége van. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy leegyszerűsítünk, hanem úgy egyszerűsítünk le, hogy azért azokat a tulajdonságokat mindenképpen meg kell tartanunk, ami a vizsgálatunk szempontjából lényeges. Lényegesek egy testnek a mágneses tulajdonságai? Hát általában lényegesek. Lényegesek az elektromos tulajdonságai? Lényegesek, de mi most itt mechanikai szempontból vizsgálódunk, és mechanikai szempontból azt mondjuk, hogy bennünket ez nem érdekel, mert mechanikai szempontból a mozgások a lényegesek, az erők a lényegesek. Tehát fontos az a kitétel is ebben a definícióban, hogy a vizsgálat szempontjából. Tehát ha más szempontból vizsgálódnánk, mondjuk elektromágneses vizsgálatokat végeznénk, akkor nyilván azokat a tulajdonságokat nem lehet elhanyagolni, viszont a mechanikai tulajdonságokat ott el szokás hanyagolni. Tehát a mi vizsgálataink kizárólag mechanikai vonatkozásúak, tehát olyan modelleket fogunk használni, amelyek a mechanikai tulajdonságokat hordozzák a valóságos alkatrészeknél. Kérem szépen, testmodellekkel is találkoztak már korábban, leggyakrabban a merev test, illetőleg a szilárd test modellt használták. Tehát a merev test az egy modell. Egy olyan testmodell, amelyben bármely két pont távolsága állandó, bármely két pont távolsága terhelés hatására sem változik meg. Tehát a merev test az egy olyan modell, olyan testmodell, amelyben bármely két pont távolsága állandó, azaz bármely két pont távolsága terhelés hatására sem változik meg. Kérdezem, hogy milyen mechanika tárgyakban használtak merev testmodellt? Statikában. Volt-e még olyan tárgy, ahol használtak merev testmodellt? Kinematikában, meg dinamikában is, igaz? Mert törekpontok voltak, merev testek voltak. És volt, előfordult még a szilárd testmodell is. Tehát szilárd test, erre szokás azt mondani, hogy a szilárd test tömören, hogy ez egy alakváltozásra képes test. Tehát szilárd test, alakváltozásra képes test. Tehát itt a szilárdot, szilárd jelzőt, ezt nem a fizikában szokásos értelemben használjuk, hogy vannak szilárd, folyékony és gáznemű halmazállapotú testek. Itt a szilárdot abban az értelemben használjuk, hogy ez a test képes alakváltozásra. Tehát, hogyha rajzolunk egy akármilyen alkatrészt, itt mechanikában előszeretettel rajzolunk ilyen krumpli alakú testeket, ez arra utal mindig, hogy semmiféle megkötést nem teszünk a testnek az alakjára. Tehát itt van egy alkatrész, ezen jelöljünk ki három pontot, tehát az A, B és a C pontokat. Kössük össze ezeket a pontokat, mondjuk az AB-t és az AC-t. Ezzel kaptunk távolságokat, illetőleg kaptunk szöget. Tehát a merev testnél bármely két pontnak a távolsága változatlan, azaz a távolságok is változatlanok és a szögek is változatlanok. Most a szilárd testnél, ami alakváltozásra képes, hát pont az alakváltozás definíciójában volt az benne, hogy hát bizonyi terhelés hatására a hosszak is megváltozhatnak, szögek is megváltozhatnak, térfogatok, felületek is megváltozhatnak. Hát kérném szépen, most jutottunk el oda, hogy megbeszéljük azt, hogy mi nem az egész szilárdságtannal akarunk itt a fél év során foglalkozni, hanem a szilárdságtannak egy kisebbik részterületével, a rugalmasságtannal. Tehát a szilárdságtan két fő területre bontható, a rugalmasságtanra és a képlékenységtanra. A rugalmasságtant majd tovább fogjuk még részterületekre bontani. De először szeretném megmondani a rugalmas alakváltozásnak, illetőleg a rugalmas testnek a definícióját. Tehát rugalmas alakváltozás az olyan testet, ami rugalmasan alakváltozik, szokás rugalmas testnek is nevezni. Tehát a rugalmas alakváltozás vagy rugalmas testről beszélünk, rugalmas alakváltozásról vagy rugalmas testről beszélünk, hogyha a terhelés hatására alakváltozott test, a tehermentesítés után, vagy a a terhelés megszüntetése után visszanyeri eredeti formáját, eredeti alakját. Tehát rugalmas alakváltozásról, rugalmas testről beszélünk abban az esetben, hogyha a terhelés hatására alakváltozott test, a terhelés megszüntetése után, vagy más szóval tehermentesítés után visszanyeri eredeti alakját. Tehát megterheljük a testet, és visszanyeri eredeti alakját, ha tehermentesítjük. Na most képlékeny alakváltozás, vagy képlékeny test. Ez pedig hát az, ami nem nyeri vissza az eredeti alakját. Tehát a képlékeny alakváltozást, vagy a képlékeny testet úgy definiálhatjuk, hogy ez olyan test, amely a tehermentesítés után nem nyeri vissza eredeti alakját. Más szóval a testben maradó alakváltozások lépnek fel. Tehát képlékeny alakváltozásról beszélünk, vagy képlékeny testről beszélünk abban az esetben, hogyha a test tehermentesítés után nem nyeri vissza eredeti alakját. A rugalmasság tanon belül megkülönböztethetünk még két nagy területet, a lineáris rugalmasságtant illetőleg a nem lineáris rugalmasságtant. Tehát lineáris rugalmasságtan, illetőleg nem lineáris rugalmasságtan. Lineáris rugalmasságtanról beszélünk abban az esetben, hogyha a terhelés és alakváltozás, illetőleg a terhelés és belső erőrendszer között lineáris kapcsolat van. Tehát a rugalmasságtant további két nagy területre bonthatjuk, lineáris rugalmasságtanra, illetőleg nem lineáris rugalmasságtanra. És lineáris rugalmasságtanról beszélünk abban az esetben, hogyha a terhelés és az alakváltozás, illetőleg a terhelés és a belső erőrendszer között lineárisan rugalmas kapcsolat van. Ez azt jelenti, hogy kétszer akkora terhelés hatására, kétszer akkora alakváltozás, háromszor akkora terhelés hatására, háromszor akkora belső erőrendszer lép fel a testben. Tehát a terhelés és alakváltozás, illetőleg a terhelés és a belső erőrendszer között lineáris kapcsolat van. Ebben az esetben beszélünk lineáris rugalmasságtanról. Hogyha nem lineáris ez a kapcsolat, akkor beszélünk nem lineáris rugalmasságtanról. Kérném szépen, a fél év során kizárólag ezzel a részterülettel, a lineáris rugalmasságtannal fogunk foglalkozni. Tehát kizárólag lineárisan rugalmas testek kis elmozdulásaival és kis alakváltozásaival foglalkozunk. Nézzük mi a kis elmozdulás, illetőleg a kis alakváltozás. Tehát kis elmozdulás. Kis elmozdulásról beszélünk abban az esetben, hogyha a test pontjainak elmozdulása nagyságrendekkel kisebb, mint a test jellemző méretei. Tehát kis elmozdulásról beszélünk abban az esetben, hogyha a test pontjainak elmozdulása lényegesen kisebb, mint a test jellemző méretei. Tehát ez egy nagyon relatív dolog. Tehát például egy megmunkáló szerszámnál az elmozdulások 10-3-on, 10-6-on milliméter nagyságrendűek lehetnek, és ebben az esetben beszélünk kis elmozdulásról. Mondjuk egy hídnál meg esetleg lehet, hogy 10 cm-ről van szó, és még a híd méretéhez képest, a híd jellemző méretéhez képest ezek az elmozdulások kicsinek tekinthetők. Tehát ez a kis elmozdulás, ez mindig a test méretére vonatkoztatottan kicsi. Tehát a test méreténél nagyságrendekkel kisebb. Akkor beszélünk kis elmozdulásról. Kis alakváltozás. Tehát kis alakváltozásról pedig abban az esetben beszélünk, hogyha a test alakváltozását jellemző mennyiségek lényegesen kisebbek, mint egy. Tehát kis alakváltozásról beszélünk abban az esetben, hogyha a test méretér, test alakváltozására jellemző mennyiségek lényegesen kisebbek, mint egy. A test alakváltozását jellemző mennyiségeket epsilonnal és gammával fogjuk jelölni, hogy mi az epsilon és mi a gamma, arra hamarosan részleteiben rá fogunk térni. Tehát kis alakváltozásról beszélünk abban az esetben, hogyha a test alakváltozását jellemző mennyiségek, amiket későbbiekben epsilonnal fogunk jelölni, és fajlagos nyúlásnak hívunk, illetőleg gammával fogunk jelölni, és fajlagos szögváltozásnak, vagy fajlagos szögtorzulásnak nevezünk. Ezek lényegesen kisebbek, mint egy. Korábban a mechanika kezdetén találkoztak azzal a fogalommal, hogy egyenértékűség. Egyenértékűségről beszélhetünk statikában, és beszélhetünk szilárdságtanban is. Most össze fogjuk hasonlítani, hogy mi a különbség a kettő között. Az egyenértékűség szó helyett statikában mit lehetett használni? Tehát azt mondtuk, hogy egy erőrendszer egyenértékű egy másik erőrendszerrel, hogyha egyenértékű, akkor az egyik erőrendszer a másik erőrendszerrel mit is tud csinálni? Helyettesíteni is tudja. Tehát a helyettesítésnek a szinonimája az egyenértékűség statikában. Tehát egyenértékűség tehát statikai egyenértékűségről is beszélhetünk. Illetőleg beszélhetünk szilárdságtani egyenértékűségről is. A statikai egyenértékűséget úgy tudjuk definiálni, hogy két erőrendszer egyenértékű, ha azonos nyomatéki vektorteret hoznak létre. Tehát a statikában két erőrendszer egyenértékű, hogyha azonos nyomatéki vektorteret hoznak létre. Ezt nagyon leegyszerűsítve úgy is lehet jelölni, hogy az ER egyvesző egyenértékű az ER két veszővel. Itt az egyenlőség jel fölé szokás egy M betűt, egy kis M betűt, vagy egy nagy M betűt írni. Ez az M betű arra utal, hogy a nyomatéki tér vonatkozásában áll fenn az egyenlőség. Tehát két erőrendszer statikailag akkor egyenértékű, hogyha azonos nyomatéki vektorteret hoznak létre. Hát ez egy egyszerű dolog volt. A szilárdságtani egyenértékűség azért egy picit bonyolultabb módon fogalmazható meg. Tehát szilárdságtani egyenértékűség. Két ugyanazon testre ható erőrendszer, tehát két ugyanazon testre ható erőrendszer szilárdságtanilag egyenértékű, tehát két ugyanazon testre ható erőrendszer szilárdságtanilag egyenértékű, ha azok, és ide tegyünk ki egy gondolatjelet, a test egy kis részétől eltekintve, ha azok gondolatjelbe, a test egy kis részétől eltekintve, újabb gondolatjel, a testnek ugyanazt az alakváltozási állapotát hozzák létre. Tehát két ugyanazon testre ható erőrendszer, szilárdságtanilag egyenértékű, hogyha azok a test egy kis részétől eltekintve a testnek ugyanazt az alakváltozási állapotát hozzák létre. Tehát két erőrendszer szilárdságtani egyenértékűsége ezzel a picit nyakatekert definícióval adható meg. Hogyha letetszettek írni ezt a definíciót, akkor rögtön egy elrettentő vagy egy ellenpéldát is rajzolnék erre. Tekintsünk egy ilyen U alakú tartószerkezetet. U alakú rúdszerkezetet, amit két ponton támasztunk meg itt az alsó részén. kétszer lerajzolnám ugyanezt a szerkezetet, tehát most ugyanarról a szerkezetről van szó, és ugyanolyan megtámasztást alkalmazunk a szerkezetnél. És az egyik esetben mondjuk azt, hogy egy nagyon primitív, egyetlen egy erőből álló erőrendszert működtetünk erre a szerkezetre, de ez az erő a felső rúdrészen, rúdszakaszon, felső vízszintes rúdszakaszon hat a szerkezetre. A második esetben pedig ugyanezen a hatásvonalon működjön az erő, de a támadáspontja az alsó vízszintes szakaszon legyen. És próbáljuk meg elképzelni, hogy ennek a, egyébként ez statikailag azonos ez az erőrendszer, hiszen ugyanazon a hatáson ugyanakkor erőről van szó, tehát ez egy nagyon egyszerű erőrendszer, egyetlen egy koncentrált F nagyságú erőből álló erőrendszerről van szó. És gondoljuk meg, hogy ez milyen alakváltozási állapotot hoz létre. Hogy itt fönnyomjuk meg ezt a szerkezetet, akkor valószínűleg ez a felső rész lefelé fog elmozdulni, és itt valahogy a szerkezet valószínűleg valami ilyen módon fog deformálódni. Tehát megpróbálom szaggatottal berajzolni a deformált alakot. Tehát itt a széle lefelé nyomódik le, és itt a két alátámasztási hely között valószínűleg inkább felfelé fognak a rút középvonalnak a pontjai mozdulni. Most ezzel szemben, hogyha a jobb oldali módon terheljük meg a szerkezetet, akkor pedig valószínűsíthetően valamiféle ilyen deformált alak jön létre. Tehát itt most csak minőségileg próbálom a deformációt vázolni, tehát nyilván durván felnagyítva a várható deformált, deformációnál fellépő elmozdulásokat. Tehát látszik az, hogy itt ugyanarról az erőrendszerről van szó, ugyanarra testrehet ez az erőrendszer, de a deformáció teljesen különböző. Tehát ez az erőrendszer, ez az egy erőből álló erőrendszer statikailag egyenértékű, szilárdságtanilag viszont nem egyenértékű. Ugyanis a definícióban azt nem kötöttük ki, hogy ugyanazon a helyen is működjön az erőrendszer a testre. A definícióban csak arról volt szó, hogy ugyanarról a testről van szó, ugyanarról az erőrendszerről van szó. Tehát itt ez egy ellenpélda a szilárdságtanilag nem egyenértékű erőrendszerre. Tehát szilárdságtalanok nem egyenértékű erőrendszer. A mechanikában, már szilárdságtanban eddig is felhasználtak egy elvet, amit most szeretnék megfogalmazni, ez pedig a Sam-Venon elv. Ezt a továbbiakban is fogjuk természetesen használni. Tehát szemben a nerv. Ez a következőképpen szól. Szilárd test alakváltozásakor, tehát szilárd test alakváltozásakor a test valamely ugyanazon kis felületén ható, a test valamely ugyanazon kis felületén ható, nyomatéki terük vonatkozásában egyenértékű erőrendszerek, tehát szilárd test alakváltozásakor a test valamely ugyanazon kis felületén ható nyomatéki terük vonatkozásában egyenértékű erőrendszerek. Ide megint lehetne egy gondolatjelet tenni, vagy zárójelet. A kis felület közvetlen környezetét kivéve, újabb gondolatjel, jó közelítéssel a testnek ugyanazt az alakváltozási állapotát hozzák létre. Tehát ez megint elég nyakateket, de így lehet pontosan megfogalmazni, hogy miről van szó. Hol tetszenek járni? Jó. Tehát a szilárd test alakváltozásakor a test valamely ugyanazon kis felületén ható, nyomatéki terük vonatkozásában egyenértékű erőrendszerek, ugyanazon kis felületén ható nyomatéki terük vonatkozásában egyenértékű erőrendszerek, a kis felület közvetlen környezetének kivételével, jó közelítéssel ugyanazt az alakváltozási állapotot hozzák létre. Tehát nyomatéki terük vonatkozásában egyenértékű erőrendszerek a kis felület közvetlen környezetének kivételével, jó közelítéssel ugyanazt az alakváltozási állapotot hozzák létre. Erre megint szeretnék rajzolni egy példát, valószínűleg az megkönnyíti ennek a viszonylag bonyolult definíciónak a megértését. Rajzoljunk megint egy kéttámaszú tartót. Tehát most kétszer lerajzolom ugyanazt a tartót. Az első esetben azt mondom, hogy kérném szépen ennek a tartónak úgy valósítom meg a terhelését, hogy elhelyezek rajta egy hengert, aminek legyen a súlya nagy G-vel jelölve. Tehát a baloldali esetben van egy tartónk, egy kéttámaszú tartónk, aminek a terhelését egy henger rárakásával valósítom meg. Ugyanezt a tartót terheljük meg úgy, hogy szinten itt középen rárakunk egy nagyon kis keresztmetszetű hasábot, de tételezzük föl, hogy ennek a hasábnak is ugyanúgy G a súlya, mint a hengernek G volt a súlya. Hát kérném szépen, van egy terhelés átadási kis környezet, és a Sainvanan elv szerint ennek a két esetnek a modellje a mechanikában az, hogy egy tartó középen egy G koncentrált erővel terhelve. Tehát itt arról van szó, hogy egy kis környezet kivételével ez a tartó, teljesen mindegy, hogy a tartót úgy terhelem meg, hogy egy henger teszek rá, vagy úgy terhelem meg, hogy egy ugyanolyan súlyú rudat teszek rá. Mechanikából azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy ott henger van, nem foglalkozunk azzal, hogy ott hasáb van, hanem azt gondoljuk, hogy ott van egy koncentrált erő. Nyilván a megoldásunk nem fogja megmondani, hogy itt a koncentrált erő támadáspontja környékén mi van, hanem egy globális képet fog adni az egész tartónak az alakváltozásáról. Tehát a Sainvanan elv az erről szól. Szilárdságtanban fogunk olyan fogalmat használni, hogy elemi környezet vagy elemi tömeg, erre is szeretnék egy meghatározást adni. Tehát elemi környezet, elemi tömeg. Tehát tulajdonképpen ezt egymást helyettesítve is fogjuk használni ezt a fogalmat. Tehát ehhez az elemi környezethez vagy elemi tömeghez úgy juthatunk, hogyha gondolatban a testet végtelen sok tömegpontra bontjuk fel, tehát veszünk egy testet, és akármilyen módon, a legegyszerűbb síkfelületekkel vagy vonalakkal, de akármilyen görbült felülettel vagy görbe vonallal fölosztani nagyon kis részekre, és azt lehet mondani, hogy bármilyen felosztást csinálhatunk, tehát minden esetben arról van szó, hogy ezekből a kis részekből áll össze a testnek az egésze, és egy ilyen kis részt fogunk elemi tömegnek, vagy elemi környezetnek nevezni. Vagy azt mondjuk rá, hogy ez egy tömegpont. Most gyakran elő fog fordulni az, hogy rajzolunk egy testet, és abban rajzolunk egy ilyen elemi térfogatot, vagy elemi kockát, vagy rajzolunk egy elemi gömböt. Nyilvánvalóan itt arra kell gondolni, hogy ez csak szemléltetés miatt rajzoljuk ilyen nagyra, ez egy elemi tömeget, vagy elemi környezetet, vagy egy tömegpontot jelent a testből. Azért rajzoljuk ki nagyobbra, mert csak egy nagyobb ábrán tudjuk szemléltetni annak a pontnak a környezetében, vagy abban a tömegpontban kialakuló szilárdságtani állapotokat. Tehát szemléltetése. Tehát az elemi kockát, vagy elemi gömböt mindig csak szemléltetésre használjuk, és ennek az elemi kockának, vagy elemi gömbnek a jellemző méretei az egész test méreteihez képest nagyságrendekkel kisebbek, vagy mondhatjuk azt is, hogy elhanyagolhatóan kicsik. És beszélni fogunk elemi környezetnek a szilárdságtani állapotairól. Illetőleg fogunk beszélni az egész testnek a szilárdságtani állapotairól. Elemi környezetnek a következő szilárdságtani állapotát fogjuk megvizsgálni. Megvizsgáljuk az elmozdulási állapotot. Tehát elmozdulási állapot az, hogy egy kiválasztott elemi tömeg, vagy az elemi tömeg középpontjába elképzelt pont, hogyan mozog a terhelés hatására. Ez az elmozdulási állapot. Megvizsgálhatjuk az alakváltozási állapotot. Sőt, hát nyilván ezt definiálni kell először, tehát definiálnunk kell, vagy meg kell adnunk az alakváltozási állapotot, meg kell adnunk a feszültségi állapotot. Tehát feszültségi állapot, a feszültségek azok tulajdonképpen belső erők, tehát ezek a mennyiségek azok, amikről korábban úgy beszéltünk, hogy belső erőrendszer, tehát belső erőket kell tisztáznunk. És meg kell mondanunk az energiaállapotot is. Tehát energiaállapot, hogy a külső terhelés hatására a testben mekkora a felhalmozott alakváltozási energia. Tehát elemi környezetnél is meg kell vizsgálnunk ezt a négy dolgot, illetőleg meg kell vizsgálnunk az egész testre vonatkozóan is. Most azt mondjuk, hogy egész testnek a szilárdságtani állapota az elemi környezetek vagy elemi tömegek szilárdságtani állapotainak az összessége. Tehát ha arról beszélünk, hogy ismerjük egy merev testnek, egy szilárd testnek a szilárdságtani állapotait, az azt jelenti, hogy ismerjük minden egyes elemi tömegnek az elmozdulását, a környezetének az alakváltozását, abban a pontban fellépő belső erőket, és abban a pont környezetében kiragadott egységnyi térfogatú kockában az energiát. Tehát ez lesz majd a cél, amit meg kell határoznunk. Most a szilárdságtani állapotokat az egész testben úgy tudjuk leírni, hogyha olyan függvényeket adunk meg, amelyek a helynek a függvényei, tehát hogyha az XY koordinátát rögzítjük, akkor rögzítettünk egy pontot, és akkor éppen abban a pontban tudjuk ezeket az állapotokat. Tehát ehhez mezőket vagy tereket fogunk használni. Mezőket vagy tereket. Elmozdulási vektormezőt, alakváltozási tenzormezőt, feszültségi tenzormezőt, illetőleg fajlagos alakváltozási energiamezőt. Kérném szépen, odáig jutottunk, hogy megbeszéltük azokat a fogalmakat, amiket a továbbiakban használni fogunk, és most már tényleg ezeknek a fogalmaknak az ismeretében rátérhetünk a szilárdságtani állapotoknak a részletezésére. Tehát római kettes pont legyen a szilárdságtani állapotok. tehát szilárdságtani állapotok, és itt felsoroltuk az előbb, hogy milyen szilárdságtani állapotokat akarunk megvizsgálni. Kezdjük az elmozdulási állapottal. Tehát a kettes ponton belül legyen egy arab egyes, elmozdulási állapot. Nem szépen. A mozgásokat vizsgálunk, ahhoz mindenképpen kell egy viszonyítási rendszer. Erre legtöbbször a szokásos derékszögű DKT koordinátarendszert választjuk. Tehát rajzoljunk egy derékszögű DKT koordinátarendszert. Tengelyek XYZ, a kezdőpontját a koordinátarendszernek jelöljük egy nagy O betűvel, ez az origóra utal, és vegyük fel az XY és Z tengely irányba mutató egységvektorokat. Ezeket az egységvektorokat ebben a fél évben nem IJK-val fogjuk jelölni, hanem EX-el, EY-nal és EZ-vel. Tehát az EX, EY, EZ, ezek egységvektorok, és egymásra kölcsönösen merőlegesek. Ezt fel lehet úgy írni, hogy az abszolút értékük az egyel egyenlő. Tehát a tárgy keretében a vektorokat a skalár mennyiségektől azzal különböztetjük meg, hogy a betűjel fölé teszünk egy kis nyilat. Tehát ami fölött nyíl van, az vektor, ami felett nincs nyíl, a skalár mennyiség. Illetőleg hát lesz még majd más is, de arra majd később kitérünk. Tehát egyrészt egységvektorok, másrészt egymásra kölcsönösen merőlegesek. Ezt matematikai szempontból úgy tudjuk legegyszerűbben leírni, hogy vesszük a skalári szorzatukat, és mennyi lesz a skaláris szorzatuk, hogyha ezek egymásra merőlegesek? Tehát vissza kell kanyarodni, igen, helyes, azért mert, tehát nulla lesz, azért mert a skaláris szorzatnak a definíciója az, hogy első szorzó tényező abszolút értéke szorozva a második szorzó tényező abszolút értékével is szorozva a bezárt szögnek a koszinuszával. Ha most ez a szög 90 fok, akkor a koszinusz az nyilvánvalóan nullával egyenlő, tehát az EX szer EY is nulla, az EY skalárisan szorozva az EZ-vel is nullával egyenlő, és az EX skalárisan szorozva az EZ-vel is nullával egyenlő. Tessenek figyelni arra, hogy itt az E betűk fölé írtam vektorjelet, az eredmény fölé nem írtam vektorjelet, mert a skaláris szorzás eredménye nem vektor, hanem egy skalárszám. Tehát van egy koordinátarendszerünk, és van egy akármilyen alkatrészünk. Itt most ezt az akármilyen alkatrész terhelés előtt rajzoltam fel, működtetjük erre az alkatrészre a terhelést, és akkor ennek a testnek a pontjai ebbe a szaggatott vonallal körbehatárolt tartományba kerülnek át, tehát a pontok elmozdulnak, és a test alakja is megváltozhat. Tehát mondjuk azt, hogy ennek a kiindulás terhelés előtti állapotban a testnek a térfogata legyen V, és a terhelés utáni állapotban, tehát a terhelt állapotban pedig a térfogata legyen V vesző. Tehát ezt konzekvensen fogjuk csinálni, a terhelt vagy alakváltozott állapotot, tehát egy vesszővel különböztetjük meg a terheletlen állapottól. Jelöljünk ki egy tetszőleges P pontot. Gondoljuk azt, hogy a terhelés hatására ez a P pont a P vessző helyzetbe kerül. És nyilvánvalóan akkor a P pontnak a helyvektora ebben a DKT koordinátarendszerben lehet egy R-index P, és a P vesző pontnak a helyvektora pedig lehet egy R index P vesző. A P pontnak az elmozdulását, azaz a P-ből a P veszőbe mutató vektort pedig jelöljük UP-vel. Tehát a P pontnak az elmozdulás vektora az legyen az UP. Egy kijelölt pontnak az elmozdulás vektora, tehát az UP. Most, hogyha ránézünk erre az ábrára, akkor látjuk, hogy az RP vesző az nem más, mint az RP plusz UP. Tehát az RP vesző az egyenlő az RP plusz UP-vel. És ebből nagyon egyszerűen lehet előállítani az UP-t. Tehát a P pont elmozdulás vektora az a két helyvektornak a különbsége, tehát az RP vesző mínusz RP. Tehát az elmozdulás vektor az a két helyvektor különbségeként értelmezhető vagy definiálható. Jelölést vezetünk be az elmozdulás vektor koordinátáira nézve. Azt mondjuk, hogy ez az UP a P pontnak az elmozdulás vektora, vagy a P pont elemi környezetének az elmozdulás vektora. Tehát az UP a P pont elmozdulás vektora, vagy a P pont elemi környezetének az elmozdulás vektora. Tehát a következő jelölést vezetjük be pont vagy elemi környezet esetén. Azt mondjuk, hogy a P pont elmozdulás vektornak az x irányú koordinátáját azt jelöljük U-val, UP szorozva EX-el, az y irányú koordinátát jelöljük V-vel, ez szorozva EY-nal, és a Z irányú koordinátát jelöljük vevével, ezt EZ-vel kell megszorozni. Tehát, hogyha U betűt fogunk írni elmozdulás koordinátaként a továbbiakban, akkor mindig X irányú elmozdulásra kell gondolni, hogyha V betűt írunk, akkor mindig Y irányú elmozdulásra kell gondolni, és hogyha dupla V-t írunk, akkor pedig mindig Z irányú elmozdulásra kell gondolni. Most test esetén, az U az nem egy meghatározott pontnak az elmozdulása, hanem a testen levő összes lehetséges pontnak az elmozdulása. Azt, hogy az összes lehetséges közül melyikről van szó, azt úgy jelöljük ki, hogy megadjuk az adott pontnak az X koordinátát, Y koordinátát és Z koordinátát. Erre mondjuk azt, hogy ez az elmozdulás vektormező. Tehát nem egy pontnak az elmozdulásáról van szó, hanem a testen levő összes lehetséges pontnak az elmozdulásáról van szó, hogy melyikről azt az X, Y és Z helykoordinátája határozza meg az adott pontnak. Tehát ebben az esetben akkor az X irányú koordináta is egy mező lesz, egy U mező, ami az X, Y, Z-nek a függvénye, szorozva EX-el, aztán a V sem egy konkrét érték lesz, hanem egy mező lesz, egy skalármező lesz, ami XYZ-nek a függvénye szorozva EY-nal, és a VV sem egy konkrét érték lesz, ez a VP, hanem ez is egy skalármező lesz, tehát a VV-t is az XYZ függvényeként adjuk meg, és ez végül EZ-vel van megszorozva. Tehát az U, itt az utolsó összefüggésben, az UXYZ, a VXYZ, illetőleg a VVXYZ, ezek az elmozdulás mezőnek a skaláris koordinátái. Tehát maga az UXYZ az az elmozdulás vektormező, tehát az UXYZ ez az elmozdulási vektormező, ez a testnek valamennyi pontjának az elmozdulás vektorát tartalmazza. És ennek a koordinátái az u, x, y, z, a v, x, y, z, és a vv, x, y, z. Tehát ez a három együttesen, ez az elmozdulásmezőnek a skaláris koordinátái. Tehát az u, v, vv háromváltozós függvények, azok az elmozdulásmezőnek a skaláris koordinátái. Tehát ezzel az elmozdulásvektorral, az UP elmozdulásvektorral megmondhatjuk egy megadott, kiragadott, rögzített P pontnak az elmozdulásvektorát, az elmozdulásvektormezővel pedig megadhatjuk a test valamennyi pontjának az elmozdulás vektorát, és hogyha ezeket a vektorokat ismerjük, akkor tudjuk az elmozdulás állapotot, hiszen tudjuk minden pontnak az elmozdulását. Következő szilárdságtani állapot, most ne közvetlenül az alakváltozási állapot legyen, hanem egy lépcsőt iktassunk közbe, és mondjuk azt, hogy megvizsgáljuk a fajlagos relatív elmozdulás állapotot. Tehát szokás azt mondani, amit ide felírtam, hogy elmozdulás állapot, de szokás azt is mondani, hogy elmozdulási állapot, mind a két kifejezés használatos. Vezessünk be egy fogalmat, ez a fogalom legyen az elemi triéder fogalma. Ezt az elemi triédert a P pontban úgy kapjuk, hogy felveszünk a terhelés előtt a P pontban három egymásra merőleges egységvektort. Tehát elemi triéder a P pontban felvett terhelés előtt egymásra kölcsönösen merőleges egységvektor. Tehát mondhatnánk azt is, hogy ez a P pontban felvett EX, EY, EZ egységvektorok által meghatározott geometriai alakzat. Erről az elemi triéderről feltételezzük azt, hogy az elemi triédernek a végpontja is a P pont elemi környezetén belül helyezkednek el, tehát ezek az egységek olyan mértékegységben egységek, hogy még az elemi környezetben elférnek. Tehát feltételezzük azt, hogy az elemi triédernek a végpontjai, tehát ennek a három egymásra kölcsönösen merőleges egységvektornak a végpontja is a P pont elemi környezetén belül helyezkedik el. Hogy mi az elemi környezet, azt korábban megmondtuk. Tehát az a P pont környezetében levő nagyon kicsi térfogat. Tehát feltételezzük, hogy a egységvektorok, egymásra kölcsönösen merőleges egységvektorok végpontjai is a P pont elemi környezetén belül helyezkednek el. És akkor azt mondjuk, hogy az egységvektorok végpontjainak az elmozdulása az két részre bontható fel. Tehát rajzoljuk fel ezt az elemi triédert, hogy mégis könnyebb legyen róla beszélni. Tehát ezek egymásra kölcsönösen merőlegesek. Ez a P pont, a kezdőpontjuk. Ez az EX, ez az EY, ez pedig az EZ. És a végpontokat pedig jelöljük A-val, B-vel és C-vel. Tehát az elemi triéderre mondhatjuk azt is, hogy ezt megadhatjuk ezzel a négy ponttal, tehát vagy megadjuk az EX, EY, EZ egységvektorokkal, vagy megadhatjuk a P, A, B, C pontokkal. És akkor az a helyzet, hogy a B pont környezetének elmozdulása, azaz az A pontnak, a B pontnak és a C pontnak az elmozdulása, az két részre bontható. Felbontható egy párhuzamos eltolásra, illetőleg egy fajlagos relatív elmozdulásra. Mielőtt definiálnám ezeket a fogalmakat, amiket itt bevezettem, tehát a párhuzamos eltolást, illetőleg a fajlagos relatív elmozdulást, készítsünk egy ábrát, hogy talán könnyebben meg tudjuk mondani, hogy miről is van szó. Tételezzük fel azt, hogy a P pont ebbe a P vesző helyzetbe mozdul el, és csináljuk meg azt, tehát ez a P vesző helyzet, hogy ezt az UP elmozdulás vektort, ezt felrajzoljuk az ABC pontokba is. Mégpedig a következőképpen. Tehát mondjuk azt, hogy az A pont ebbe az A veszőpontba kerül, a B pont ebbe a B veszőpontba kerül, és a C pont pedig ebbe a C veszőpontba kerül. Tehát a C-ből a C veszőbe mutató vektor az legyen az UC, a B-ből a B veszőbe mutató vektor az legyen az UB, és az A-ból az A veszőbe mutató vektor az legyen az UA. És akkor az A pontból visszafelé rajzoljuk fel az UP-t. Tehát ez az UP. A B veszőből visszafelé rajzoljuk fel az UP-t. Illetőleg a C veszőből visszafelé rajzoljuk fel az UP-t. És ami megmarad, azt jelöljük az A esetében UX-el, a B esetében UY-nal, és a C esetében pedig UZ-vel. Tehát ebből kiindulva mondhatjuk azt, hogy kérném szépen az A pontnak az elmozdulása is felbontható egy fajlagos relatív elmozdulásra, ez az UX plusz a párhuzamos eltolásra. Tehát arról van szó, azt kell gondolni, mintha az egészet ugyanannyit eltolnánk, mint amennyit eltolunk az UP-n, és még ezután bekövetkezik valami elmozdulás a P-hez képest is. Tehát relatív elmozdulásról van szó, mert a P-hez képesti elmozdulásról van szó, és fajlagos elmozdulásról van szó, azért, mert a P-ponttól egységnyi távolságra levő pontok elmozdulásait vizsgáljuk. Tehát ez a két jelző a következőből adódik, relatív, az az elmozdulás, az az UX, UY, UZ elmozdulás azért, mert a P-re vonatkoztatott elmozdulásról van szó, és fajlagos elmozdulás azért, mert a P-től egységnyi távolságra levő A, B és C pont elmozdulásáról van szó. Tehát az UX, UY, UZ, ezek fajlagos relatív elmozdulások. Tehát az UX, az UY és az UZ, ezek fajlagos relatív elmozdulások, és az előbb megmondtuk, hogy miért gondoljuk őket fajlagosnak, és miért gondoljuk őket relatívnak. Tehát fajlagosnak azért gondoljuk őket, mert a P-től egységnyi távolságra levő pontok elmozdulásáról van szó, és relatívnak pedig azért gondoljuk őket, mert a P-ponthoz képesti elmozdulásokról van szó. P-ponthoz képestihez pedig úgy jutottunk, hogy minden valóságos elmozdulásból levontuk a P-pontnak az elmozdulását. Tehát kérném szépen, az Ux, ha ezt képletszerűen fel akarjuk írni, akkor az Ux az nem más, mint az UA mínusz az UP, az UY az nem más, mint az UB mínusz az UP, és az UZ az pedig az UC mínusz az UP. Tehát, hogyha nem egyes pontoknak az elmozdulásait vizsgáljuk, hanem az elemi triéder egészének az elmozdulását vizsgáljuk, akkor mondhatjuk ezt, hogy ez a mozgás, ez két részben történik. Tehát kiindulunk a PABC helyzetből. Tehát kiindulunk a P, A, B, C helyzetből. És bevezetünk új jelölést az A-ból, hogyha felmérjük az UX-et, akkor annak a végpontját jelöljük A két csillaggal. Ugyanúgy az UY-nak a végpontját jelöljük B két csillaggal. És a UZ-nak a végpontját pedig UZ-nek a végpontját jelöljük C két csillaggal. Tehát, ha a relatív fajlagos elmozdulás történik, tehát relatív elmozdulás, akkor ez a PABC geometriai idom, ez átmegy egy P, A két csillag, B két csillag, C két csillag állapotba, és a két csillagosokból a vesszős állapotba pedig egy párhuzamos eltolással jutunk, tehát párhuzamos eltolás. Ekkor pedig a P A vessző, B vessző, C vessző állapotba jutunk. Tehát ezzel tulajdonképpen egyetlen egy kiválasztott pont elemi környezetében levő pontoknak a pontra vonatkoztatott elmozdulásait tudtuk tisztázni, és a következő célt tűzzük ki. Nem csak ennek a három pontnak az elmozdulását akarjuk meghatározni, hanem valamennyi a P ponttól egységnyi távolságra levő, még az elemi környezeten belül elhelyezkedő pontnak az állapotát szeretnénk meghatározni. Tehát a célkitűzésünk az, hogy meg akarjuk határozni a P elemi környezetében levő tetszőleges N pontnak a fajlagos relatív elmozdulását. Kérném szépen, ez a következő hétnek a feladata lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket. Tehát a következő hét első célkitűzése az, hogy meg akarjuk határozni a P elemi környezetében levő tetszőleges N pontnak az elmozdulását. Erről a tetszőleges N pontról annyit tudunk, hogy ez a tetszőleges N pont a P ponttól egységnyi távolságra van. Hogyha az összes tetszőleges ilyen N pontot vesszük, akkor mihez jutunk? Egy egységnyi sugarú gömbfelülethez jutunk. Tehát az N abszolút érték 1 határozza meg azt a tetszőleges N pontot, amely tetszőleges N pontok összessége egy elemi gömbfelületet alkot, és erről az elemi gömbfelületről feltételezzük, hogy az elemi környezeten belül helyezkedik el. Tehát a célkitűzést letetszettek tudni írni? Akkor még egyszer, meg akarjuk határozni a P elemi környezetében levő tetszőleges endpontnak a relatív fajlagos elmozdulását. Tehát meg akarjuk határozni a P elemi környezetében levő tetszőleges, a P-től egységnyi távolságra levő tetszőleges endpontnak a fajlagos relatív elmozdulását. Hölgyeim és uraim, ennyi volt mára. Köszönöm szépen a figyelmet. Tehát még így zárszóként hagy hívjam fel arra a figyelmet, hogy jobban tetszenek járni, hogyha órára járnak, mert úgy rövidebb idő alatt gyorsabban meg tudják tanulni az anyagot, mint hogyha nem járnak órára, és a rendelkezésre álló írott anyagokból próbálnak tanulni. Tehát körülbelül olyan 1:3, 1:4-es a szózó. Tehát mindenképpen hatékonyabb, hogyha órára tetszenek járni. Köszönöm szépen a figyelmet!